Ez itt továbbra is a Tempóz Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Széchenyi Gábor, az autósta főszerkesztő helyettese. Szia Gábor, jó estét kívánok!
Szervusz, jó estét kívánok!
Ugye egy másik kis autóról fogunk beszélgetni, hogy az előbb a Skoda Rapid volt a témánk, egy fapados autó a Skodától. Most viszont a Renault Clio negyedik generációjáról lesz szó, méghozzá egy egészen kicsi, vadonatúj motorral. Mit tudunk erről a motorról, Gábor? Talán kezdjük ezzel, hiszen te a motorok megszállottja vagy.
Így van, nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel kezdtük. Ez talán ennek az autónak az egyik fő attrakciója, bár az új Clio alapjaiban új. A Renault kicsit tovább ment, mint amit manapság az autógyárak egyébként el szoktak követni, tehát nem átdolgozott egy korábbi autót, ez egy alapvetően új autó, bár így is, hiszen a műszaki fejlesztés az ugye így logikus, így is maradt egy csomó átvett korábbi továbbfejlesztett elem, de visszatekeredve a motorhoz, ez a motor vadonatúj. Ez egy fehér papíros tervezés, ahogy szokták mondani, vettek egy üres monitort, mondjuk így, mert most már nem annyira vesznek ugye a tervezők papírt, és erre rajzoltak egy vadonatúj motort, illetve kettőt, mert már itt beszéltünk erről a motorpárosról csak önmagukban, ugyanis van a Renault-nak nem is olyan régóta egy 1.2-es turbós benzinese, 115 lóerővel, és lényegében annak a három hengeresítésével, ami ennél egy kicsit azért összetettebb folyamatot jelent, született meg ez a 900 köbcentis, három hengeres és 90 lóerős benzines motor.
Te nagyon szereted ezeket a kicsi és pörgős, erős mérges motorokat, vagy én szoktam mindig mérgesnek hívni őket.
Így van, én meg mindig tiltakozom.
Ez nyilvánvalóan ebben az autóban való lesz ez olyan sikeres, mint a Renault-nak a híres 1.5-ös DC motorja volt, amely például a Clio-ban talán az egy óriási szériát futott?
Ezt nagyon nehéz megmondani, elsősorban azért nehéz megmondani, mert nem lehet még tudni, hogy a Renault mi mindenbe teszi ezt a motort bele, ez az egyik kérdés. A másik meg, hogy milyen áron teszi bele. Ez két olyan fontos kérdés, ami a műszakiaknál sokkal távolabbra mutat, és talán fontosabb is. Tény, hogy ez a 900 köbcentis motor, ugye ez egy turbós motor, fontos különbség az előbb emlegetett 1.2-eshez képest, hogy ez nem közvetlen befecskendezés, ez egy szívócső befecskendezéses motor, talán azért, hogy olcsóbb legyen és így tovább terjeszthető legyen. Ezzel a 90 lóerővel és 135 Nm-rel, ami neki van, és ez egy 900-as motortól tisztességes eredmény, azért konstrukciósan messze nincsen szétfeszítve. Ekkora liter teljesítmény, ugye 100 lóerő per liter körüli teljesítmény ez, hogyha fajlagosan vetítjük. Ez azért nem olyan nagyon komoly teljesítmény ahhoz, hogy ez a műszaki szerkezetet élettartamban nagyon megviselje.
Tehát van még benne tartalék, erőtartalék is.
Bőven van, én még azt tanultam, talán már a törzshallgatók esetleg udják is ezt a mantrát, de én gyakran mondom, hogy a mai benzinesekkel szerkezeti szempontból, azért mondom, hogy szerkezeti szempontból, mert emissziós szempontok azok ugye mások, meg fogyasztási szempontok, szerkezeti szempontból 120-130 lóerő per literrel biztosan nem lehet gond. És ezt én már lassan, mindig 15 évet mondok, de lassan már 20 éve volt, hogy én ezt tanultam. Magyarul egy 900 köbcentis 110-120 lóerős motor elképzelhető, és ebbe a konstrukcióba még az belefér. Ha ez elkészül, és akkor tovább megyünk mondjuk a Megán felé, vagy akár a Scenic felé, vagy adj uram Isten, a Laguna felé, akkor ugye nő a paletta, szélesedik a kör, ha szélesedik a kör, nő a darabszám, olcsósodik a gyártás, elérhető báróautók készülnek majd vele.
Standard kérdések, a rendszeres hallgató nyilván várják ezt a kérdést, Szenikbe, Lagunába, nem kicsi ez a motor, Gábor? Tehát ugye mentél vele?
De a gyakori hallgatóink tudják a válaszomat is, nem, hát nyilvánvalóan mentem ezzel a motorral a Clio-ban. A Clio ugye, ez a kategória is folyamatosan nő már, a Clio is 6 centivel túlnyúl már 4 méteren, tehát lassan azt lehet mondani, hogy a 1900-es évek vége, 2000-es évek elejének kompakt autóinak a méretét hozza már ez a kategória, pedig ez egy kis autó. Én úgy gondolom, hogy nem az autó méretét kell nézni, meg pláne nem a kategóriát, hanem elsősorban a tömeget, amit mozgat ez a motor, és a hozzá tartozó teljesítmény és nyomatéki adatokat. Ha ezeket a teljesítmény és nyomatéki adatokat nézzük, akkor ez az autó ez a motor egy kategóriát még könnyen ugorhat.
Beszéljünk akkor egy picit az autóról is, hiszen nyilván együtt kell jó szolgálatot tenniük. Ugye azt mondtad, hogy ez egy teljesen új autó. Semmit sem örökölt a 3-as Clio-ból?
Nem, hát az nyilván a mai gazdasági körülmények között nem lenne józan, de egyébként sem józan dolog, ugye minden tiszta papírra kezdeni. Egy-egy alkatrészt, motor lehet, de egy autóra, hiszen autóspecifikus dolgokról beszélünk, ha a Clio tervezéséről beszélünk, tehát nem lehet túl sok mindenbe felhasználni az ő alkatrészeit, nem úgy, mint egy motort, nem lenne józan minden tiszta lappal kezdeni. Ebben az autóban is rengeteg ilyen szempontból az egyébként láthatatlan átvett elem. Ezt úgy értem, hogy amit a vezető, a vásárló lát, az nagyon más, mint az előző Clio-ban. Új műszerfal, új ülések, új ajtó, új lemezek, minden szempontból új, de a padló nem ez például a régi, olyannyira a régi, vagy az sem teljesen a régi, hiszen egy kicsit nyújt a tengelytáv, egészen pontosan 1,4 centit nyújt a tengelytáv. Ez szinte teljesen a hátsó lábtéren van, vagy lábtérben érhető tetten az 1,4 cm, de hát azért még így sem nagy vonalú az új Clio hátsó lábtere.
Tehát a Clio mégis nyilvánvalóan egy kis autó, tehát a Clio azért mégis kis autó marad valószínűleg.
Így van, így van.
Milyen volt, Gábor, vezetni ezt az autót ezzel a motorral, és akkor így összességében milyen benyomást tett rád?
Én nagyon vártam már csak az évmotorja választás miatt is ezt a motort, tehát függetlenül attól, hogy én kedvelem-e ezeket a turbós kis gépeket vagy sem. Én úgy gondolom, hogy ez a kis motor, ez ebbe a kategóriában több, mint való. Több, mint való. Elsősorban azért való, mert pont a turbóval lehet olyan nyomatéki karakterisztikát előállítani, ami kifejezetten kellemesen vezethetővé teszi ezeket az autókat, márpedig ahol ez fontos, hogy alul is legyen nyomaték, hogy ne kelljen sokat kapcsolgatni, az éppen ez a terület, városi, elővárosi használat, autópályán kevésbé fontos, hogy alul is legyen nyomatéka egy-egy motornak. Ebben a motorban ez megvan, de érdekes módon nem mindig jön ki, különösen hidegen nem jön ki, mert hogy lehet, hogy ez a tesztautó hibája volt, de ez a motor, amíg nem volt üzemmeleg, bár hőmérője nincsen, amit én nem nagyon kedvelek, manapság el szokták hagyni a hőmérőt, ennek sincsen hőmérője, de egy kis kék lámpa jelzi, amíg hideg a műszerfalon. Tehát amíg a kék lámpa ki nem alszik, addig ő nem nagyon szeret 2000 per perc alatt menni. Annyira nem szeret 2000 per perc alatt menni, hogy ezt a szokását egyébként később is megtartja. Ennek ellenére azért az tény, hogy sokkal rugalmasabb ez a kis motor, mondjuk a 1600-1700-tól, mint egy átlagos, vele összevethető mondjuk 1-2-es vagy 1-4-es, de nem annyira rugalmas, amennyire a szerkezetből, a változó vezérlésből és a turbótól várnánk. Aztán amikor elalszik ez a kis kék lámpa, akkor egy kicsit javul a helyzet. Nagyjából már 1800-tól szépen elindul ez az autó, tehát nem kell nagyon magasan forgatni ahhoz, hogy jól húzzon, és a turbójuka is eltűnik. Hidegen nagyobb turbójuka van, melegen is megmarad, és hát ugye ez a határ az viszont jelentősen lejjebb jön, magyarul sokkal kisebb lesz a turbójuka, és korábban tűnik el, de ennek ellenére 1700-1800-tól élő igazán, akkor szeret igazán menni. Én úgy gondolom, hogy ha egy kicsit változna a nyomatéka és a teljesítménye, anélkül, hogy én most komoly motorkonstrukciós tanácsokat szeretnék adni a Renault-nak, úgy gondolom, hogy ha mondjuk ez egy 105 lóerős, 110 lóerős 900-as lenne, akkor lehetne a feltöltő rendszerrel annyit játszani, hogy ezek a jelenségek, mondjuk így, ezek egy kicsit eltűnjenek, vagy az a határ, amiktől eltűnnek, az lejjebb jöhetne, tehát már 1500-tól szívesebben menne. Ami viszont egyértelműen a Renault dicséretére mondandó, vagy a konstruktőrökére, hogy ezt ők valószínűleg nagyon jól tudták, hogy ez a motor így viselkedik alacsony fordulatszámon, mert hogy a sebességváltót pont így áttételezték, egy viszonylag szűkre áttételezett, de összességében hosszú váltó, ami azt jelenti, hogy ezek az alsó tartományok elég könnyen kezelhetők, hiszen könnyen kerülhetők vele, egyébként nem mozog túlságosan, pontosan, kicsit lötyögősen mennek a fokozatok, ez egy 5 fokozatú váltó, de az utolsó áttétel, tehát az 5. az annyira kellemesen hosszú, hogy a hosszú távú autópályázás sem gond ezzel a motorral, hiszen pont azok a fokozatok kellemesen szűkek és rövidek, amikor el kell fedni ezt a fajta alsó tartományt ebben a motorban, és hogyha mégis ki kell menni a országútra, vagy városon kívül, ami ugye teljesen normális üzem, vagy autópályára, akkor viszont elég hosszú ahhoz az 5., hogy kellően takarékos és csendes is legyen, hogy ezt az egész obskurus dumát egy kicsit konkretizáljam, 130-nál 5-ben 3400 per perc a fordulatszám, és innen, ha telepakolva nem is nagy vehemenciával, de egy fél terheléssel, ilyenkor gázt adva, lényegében turbójuk nélkül gyorsít tisztességesen ez a kis motor.
Mennyit kell mindezért adnunk, Gábor?
Az új Clio-nak három felszereltségi szintje van, és ez a fajta kis motor, ez csak a középsőben, illetve a magasabb felszereltségben elérhető. Én úgy tudom, a idejövet előtt néztem meg pontosan az árlistát, hogy 3.630.000 forint a legolcsóbb változat a Clio-ból, tehát a közepes felszereltségű, ezzel a 900 köbcentis és 90 lóerős motorra.
Széchenyi Gábort, az Autó az Autóstab főszerkesztő helyettesét hallották, a negyedik generációs Renault Clio-ról, méghozzá 900 köbcentis motorral szerelt Renault Clio-ról. Köszönöm szépen, Gábor!
Én is köszönöm!
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este fél hétkor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető Klavai Richard. Viszontlátásra, minden jót!